Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Weber Gábor, friss primadíjas Formula 1-es kommentátor. Szervusz Gábor!
Szia Dávid, köszönöm a meghívást!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A 2025-ös Formula 1-es világbajnok Lando Norris lett egy olyan szezonban, amelyben 2 ponttal sikerült megelőzni a 4-szeres világbajnok Max Verstappent, és Oscar Piastri volt a szezon nagy részében a legesélyesebb, és vezetett a legtovább. Mivel sikerült behúznia Norrisnak ezt a mostani VB címet? Melyik volt a legfontosabb tényező szerinted?
A jó szezon hajrával, tehát az a teljesítményen, amit a nyári szünet utántól mutatott. Ugye Zandvoortban volt egy motorhibája, illetve egy motorral kapcsolatos olajvezeték problémája, ami miatt volt nullázása. Ott nőtt meg igazán a hátrány a Piastrival szemben, és ott sokan úgy érezhették, én is így voltam, hogy ott már nagyon Piastrinek kezdett állni az ászló, és tulajdonképpen Norrisnak valami óriási lehengerlő utolsó 8 futamra lenne szüksége az, hogy visszajön. És majdnem, hogy ezt a lehengerlő utolsó 8 futamot tökéletesen összerakta, illetve hát annyival nehezebb volt a helyzete, vagy nehezített volt a pályája, hogy Verstappen is visszajött a meccsbe onnantól kezdve, és a Red Bull is komoly tényezővé vált megint. Úgyhogy így azért nagy darálás nem lett belőle, viszont folyamatosan azért Piastrinál jobban teljesített. Piastrinek meg jött egy rossz korszaka, rendkívül sok hibával Azerbajdzsánban, Austinban, vagy akár Brazíliában, és ezeket gyakorlatilag megteremtette a lehetőséget annak, hogy Norris nagyon könnyedén érje utol és ugorja át.
Van igazi vesztese ennek a szezonnak hármójuk közül?
Hát innen nézve Piastri az igazi vesztes, mert ugye ő vezetett a legtovább, hogy erre már utaltál, és tulajdonképpen ő érezhette úgy a holland nagydíj után, hogy hát ugye félig meddig a zsebében lehet ez a világbajnoki cím, még sok van hátra, de alapvetően ha okosan versenyez, akkor ezt az előnyt már beoszthatja. És addig a szezon addigi képét látva, valószínűleg ezt is gondolta volna mindenki valószínűsíthetőnek, hogy ott 31 néhány pont környéke majd elpingpongoznak egymással, néha bejön 20 pont környékére Norris, de ha Piastri megint nyer egy hétvégét, akkor megint 30 volt fölé, és akkor összességében nagyon nehéz lett volna ledolgozni, hiszen annyira kiegyensúlyozott volt kettőjük között a szezon, sőt a szezon első harmadában Piastri volt az, aki inkább dominálta a McLaren házi csatáját. Ez a szezon közepére kiegyenlítődött, és a szezon utolsó harmadára meg Norris került fölény, mert nagyon érdekes hármas osztásban lehet így nézni csak a McLaren belüli dolgokat, és ugye ebbe jött még a Verstappen féle Red Bull felvirágzás, az, hogy Red Bull megtalálta az autó problémáit, elkezdte jó működésre bírni az idei autóját.
És tovább is fejlesztett, azt ne hallgassuk el.
És így van, és jöttek hozzá még olyan fejlesztési lépcsőket, amit Verstappen könyörtelenül kihasznált, nem véletlen nyert az utolsó 9 futamba 6-ot.
Ez alapján Max Verstappen megingathatatlanul a legjobb a mezőnyben?
Is. Az idei teljesítmények alapján, ugye ha azt kérdezzük, hogy ki a világbajnok Lando Norris, mert ő szerezte a legtöbb pontot, 423-at, de azt kérdezzük, hogy ki volt az év versenyzője, vagy ki volt az év, kinek a teljesítménye volt az évben a legjobb, az továbbra is Max Verstappen, pusztán csak abból kiindulva, hogy abszolút az autó kvalitásai, az autó hiányosságai, vagy az erősségei döntötték azt, hogy éppen milyen eredményt ér el, mert az a luk, ami nekik az év közepéből hiányzik, amikor az autóval problémájuk volt, és amikor nem nagyon találták, hogy merre van előrefejlesztésileg, vagy az autó beállítása szempontjából, anélkül Verstappen simán világbajnok lett volna idén is.
Lando Norris 3-0-ázással lett világbajnok. Ez azért nem túlságosan gyakori, de tegyük hozzá, hogy a többi futamon, még hogyha a szezon elején olykor-olykor bizonytalannak, vagy mentálisan nem elég erősnek is tűnt, azért hozta a második, harmadik, néha negyedik helyeket, tehát az alá nem nagyon ment.
Igen, a jó átlag mindig a kérdés egyébként. Tehát, hogyha valahol bajnoki címet akarsz nyerni bármilyen sportágban, ami hosszú időn keresztül tart egy szezonban, és nem egyetlen versenyről van szó, vagy egy olimpiai bajnoki címről, ahol az aznapi teljesítmény dönt, akkor bizony az átlag teljesítménye nem múlik az egész. Tehát hiába vannak kimagasló futamaid, ha vannak nagyon rossz futamaid is, akkor lehúzod az átlagodat. Viszont, hogyha meg nem nagyon kerülsz ki a dobogos helyek közül, vagy ha kikerülsz is, akkor is még erős pontokat szerzel, tehát mondjuk legalább 10 pontot, ami az 5. hely, akkor azért alapvetően azt lehet mondani, hogy elég szépen tolod tovább a szekered, és összességében azért úgy gyűjtöd a pontokat, hogy folyamatosan ott maradsz az esélyesek között, és ez valóban így történik, kivéve, hogyha mondjuk egy páros versenyfutás zajlik, de amikor 3 ember küzd egymással, ahogy idén láttuk, ott bizony a 3.-4. helyeknek is van jelentősége.
Norris talán a sánkai sprinten volt kissé elveszve, amelyet Lewis Hamilton nyert meg. Kicsit azt a sprintet nem is tudjuk így hova tenni a teljes szezon tükrében.
Tehát nem is ebben a szezonban történt volna. Tehát az a sprintfutam, azt kivesszük és rakhatjuk valamelyik másik szezonhoz, sokkal inkább, mint 2025-höz, mert az tényleg, mint hogyha a marslakok elvitték volna, hogy ők hozták volna ide. Egy teljesen szürreális, kimenetelű sprintfutam, ahhoz képest, hogy ezen a hétvégén egyébként aztán mi történt például magára a nagy díjon.
Emlékezetes pillanata volt a szezonnak a barcelonai hajrá. Max Verstappent mennyire kísértheti az a jó néhány kör, ugye? Kiszolgáltatott helyzetbe került a csapata miatt, harcolnia kellett Leclerc-rel és Russell-lel, nagyon nem ízlett neki, és aztán neki ment oldalról. Gyakorlatilag belement Russell Mercedesébe, elég sok pontot bukott ezzel a büntetés miatt.
Igen, hát ugye az volt az egy egyetlen vörösköd pillanat a Verstappennek a szezonban, és erről utólag meg is emlékezett, hogy arra nem büszke arra a momentumra, se tehetni, akkor azt megváltoztatnám, mert az nem feltétlen történt úgy, ahogy józanul kívülről nézve most ezt újra megismételni. És valóban most, hogyha egy utólag szemezgetjük, hogy hol mentek két pont, akkor gyakorlatilag bárhol találtunk két pontot. Ha nincs ez a roló le vörösköd pillanat a Verstappennek, akkor azzal együtt világbajnok, hogy a Red Bull egyébként visszaesett nagyon komolyan az év közepén. De hát így nem lehet vizsgálni a szezonokat, mert akkor ugyanúgy szóba hozhatnánk Norrisnál ugye ezt a motor problémát, amivel 18 pontot veszített el ugye Sandfordban, de ugyanígy szóba hozhatnánk a Las Vegas-i kettős kizárást, ahol a csapat hibázott, Katart, ahol a csapat óriásit hibázott stratégiailag, de ezeket utólag nagyon nehéz egyesével, nem is szabad és nem is lehet így szemezgetni, hogy akkor ez nincs, az nincs, amaz nincs. Minden hat mindenre, és hogyha egy eredményt kiveszel, akkor ez a futam nem is úgy zajlott volna, és a következményei sem olyanok lettek volna a későbbiekben. Szóval egy szezon csak egy szezon teljes valójában lehet kezelni, és az összes hibával és az összes tökéletes eredménnyel együtt.
Oscar Piastri szenzációs győzelmet aratott 2024-ben Bakuban, viszont ezen a hétvégén, hogyha el se utazik, lehet még azzal is jobban jár.
Egyetértek, és igazából Bakuban indult meg a lejtmenet Piastrinak, mert ugye kétszer is falazott, egyszer az időmérőn, egyszer a futamon, mind a kettő sokba került. Az egyik viszont a másiknak a katalizátora volt, tehát önmagában a második falazása az abból következett, hogy hátrébről rajtolt, mint ahonnan egyébként rajtolt volna.
És elrontotta a rajtot.
És elrontotta a rajtot, és ennek köszönhetően ugye próbálta gyorsan visszahozni a pozíciókat, és az, ami az év elején működött neki, az az agresszív, Verstappen-féle agresszió a csatákban és a necces helyzetekben, vagy a felemás szitukban, ahol mindig rá tudta kényszeríteni az akaratát a többiekre, akár Norrisra, vagy a körülötte autózókra. Ez a fajta agresszió, amit megpróbált Bakúban meghozni, ez sok volt. Ott már nem mérte föl jól, hogy milyen körülmények között teletankkal, még nem üzemmeleg gumikkal, milyen típusú pályán, és a falak milyen közességével próbál olyat kockáztatni, amit már nem lehet megmenteni, és az ott nagyot ütött. Ugyan még ott messze nem volt veszve számára minden, de ott szerintem meg is billent egy kicsit fejben, és jöttek olyan pályák, amik általában egyébként az elmúlt két szezonjában nem feltétlenül feküdtek neki, és ez látszott is aztán a teljesítményen, és összességében 24 futamot tökéletesen lehozni, levívni szinte lehetetlen, különösen akkor vannak benne olyan pályáid, amikor ahol a csapatáshoz képest nem vagy annyira jó, és ez tökéletesen látszott. Brazíliában, Mexikóban, Austinban, ezek mind tetten érhetők voltak, és biztos, hogy bizonytalanul be is tették Piastrit, de azért annyira nem bizonytalaníthatták el, hiszen láttuk, hogy a katari verseny hétvégén, ahol egy hibátlan pályája, ahol már három győzelme van az idei szezonnal együtt, ahol gyakorlatilag berobbant, még az első szezonjában, ott ugyanúgy minden kérdés nélkül tudta hozni a polt, és tökéletes futamot futott egész addig, amíg ugye a McLaren nem bakizott bele abba a stratégiába. Bármit is mondhattunk a McLarenre, hogy majdnem a saját kardjukba dőltek azzal, hogy Verstappennek ágyaztak meg azzal, hogy hagyták a versenyzőiket egymással küzdeni a helyet, hogy valamilyen szinten menedzselték volna az esélyesebbet, az adott pillanatban esélyesebbet, de így volt fair. Hiszen, ha megnézed, Norris végül is világbajnok tudott lenni, miközben, hogyha Piastri előnyére építenek, és mondjuk a holland egy utáni több mint 30 pontos hátrányánál azt mondják, hogy na, innentől ez a Piastri mellé beállunk, akkor Norristól elvették volna az esélyt arra, hogy fordítson. Miközben jöttek a Piastri hibák, és ez mindig ez egy nehéz csapatvezetési felfogás, hogy ha van két egyforma erős versenyződ, vagy váratlanul hirtelen olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem számítottan, hiszen hány olyat láttuk már, hogy van egy első számú pilóta, hoznak mellé valakit, aki hirtelen felnő annak a szintjére, lásd Alonso Hamilton 2007-ben, a McLarennél. Szóval amikor két tudás van egy csárdában, az mindig nagyon nehéz okosan bánni, és abból a maximumot kihúzni, úgyhogy egyébként ne hátráltasd magát a csapatot, illetve ha a csapatot nem is hátráltatott, hiszen a McLaren már hónapokkal ezelőtt biztosította a konstruktori világbajnoki címét, azért egyéniben még mindig elveszítheted, hogyha van egy nagyon erős ellenfél, aki viszont egyedül megy ellened, már pedig Verstappennel és a Red Bull-al ez a helyzet, hogy Verstappen mindig maximalizálni tudta a saját pontjait, amikor jó volt, meg amikor nem volt olyan jó az autó, akkor is. Szóval tőle a csapatást nem vettem, mert a közelében sem volt. Ez ilyenkor mindig egy hátrány. De ez felfogás kérdés, és azt gondolom, hogy az ember az év elején eldönti, hogy mihez képest vezeti a csapatát, és milyen játékszabályok szerint mennek, akkor viszont ahhoz kell ragaszkodnod, mert menet közben változtatsz, az nem szűj jóért. És én azt gondolom, a McLaren ezt csinálta, majdnem rajta vesztettek, végül is aztán ők voltak az okosok, mert mind a két címet behúzták, nagyon necces volt a vége, de legalább fair módon kezelték le. Azt, hogy most szurkolóként ki mit mond, meg hogy mitől hangos a közösségi média, ezt nem is kell elolvasni, vagy ha elolvas az ember, akkor pont az egyik filmünkön, a másikunk ki.
És három év múlva már nem arra fogunk emlékezni, így hogy van. Milyen kavarások voltak esetleg, ha voltak. Minden esetre a McLaren a konstruktőröknél megvédte a címét, sokkal jobb is volt az autó, mint mondjuk a 2024-es szezon első futamain, de azt is érdemes elmondani erről a szezonról, hogy az első kör, vagy akár az első kanyar nagyon sok mindent eldöntött, hiszen gyakorlatilag csak Miami-ban láttunk olyat, hogy ki lehetett énekelni valakinek a szájából a sajtot úgy, hogy a verseny elején jól indult.
Igen, alapvetően az időmérők döntöttek, és még Fred Russell mondta a világbajnokság kezdete előtt, hogy ez az időmérők világbajnoksága lehet 2025-ben. Bizonyos szempontból így volt, és ugye arra értette Russell, hogy nyilván ettől még a futam lement, és voltak érdekes, izgalmas futamok, de nagy mértékben befolyásolta az esélyeket az, hogy ki tudott elsőként elrugaszkodni, és mert ha megőrizte a vezetését, akkor hatalmas stratégiai előnyben volt a saját box kiállásai szempontjából és minden más szempontból, vagy a turbulens levegő nélküli autózás miatt is önmagában sokkal jobban tudta kimélni a gumikat, de ez mindig jelen volt, de itt most ennyire szoros mezőnynél ezek felértékelődnek, ezek az előnyök, és ezért is volt érdekes, hogy azokon a futamokon, ahol helycsere történt a rajt után, mennyire átbillentett a mérleg nyelvét. Az év elején inkább Piastri volt, aki ezeket meg tudta csinálni, egyszer Piastrival is megcsinálták, ne felejtsük, Imolában Verstappen, aki gyakorlatilag egy lehetetlen szituációban az év előzését hajtotta végre, a egyértelműen meglepett Piastrival szemben kívülről. És aztán az év második felében, utolsó harmadában, meg pont például Szingapurban Norris volt az, aki nagyon keményen beleállt, és megelőzte az időmérőn egyébként előtte végző Piastrit, úgy is, hogy össze is értek, amivel aztán utólag volt megbeszélés, de nem lett belőle semmi probléma, mert a következő verseny hétvégén már hogy lett volna, de az egészet lenullázták, mert ugye a következő verseny hétvégén meg Piastri hibázott a rajt után, és este ki mindketten a sprint futamon, úgyhogy ebből is látszik, hogy nagyon nehéz folyamatosan patika mérlegen mérni, játszani az egyenlősdít, amikor két versenyződ van. Inkább úgy fogalmaznék, és ez csapatvezetőként sokkal nehézebb dolgom lenne persze ezt így tartani, hogy egy egész szezon tekintetében a dolgok azért alapvetően kiegyenlítik egymást. Tehát nem egy adott verseny hétvégén belül fogod tudni az egyenlőséget megteremteni. Az egyik néha rajta veszít, néha a másik veszít rajta. De azért 24 futamos szezonon belül alapvetően az élet általában azért döntetlenre játszik, és a legtöbb dolog a végén azért egára jön ki. Így kell nézni a történéseket.
George Russell, illetve Charles Leclerc mennyire tehet magának szemrehányást, ha tehet ezután a szezon után? Tehát lehet-e hiányérzetük? Végülis nem olyan autóban ültek, amely győzelemre lett volna képes. Russell azért behúzott két futamot. Leclercnek összejöttek dobogós helyezések, de igazából talán a Hungaroringen volt mondjuk a verseny nagyjából feléig esélye a győzelemre, utána teljesen kipukkadt, tehát nem véletlenül nyert ott a McLaren a magyar nagydíjon.
Szerintem Russellnek tökéletes éve volt, az év végén az utolsó néhány futamon eresztett talán egy picit le, de addig nem nagyon lehet kifogást találni abban, ahogy versenyzett, és ahogy, amilyen szinten hatékonyan váltotta pontokra a lehetőségeit, és győzelemen azt a két lehetőséget Kanadában és Szingapurban, de azt gyakorlatilag ellentmondást nem tűrően pole pozícióból rajtszél győzelemmel. Leclercnél meg az a helyzet, hogyha nem lenne Charles Leclerc, akkor a Ferrari gyakorlatilag úgy, ahogy van, kukáztatta volna ezt a szezon minden szempontból. Tehát Charles Leclerc hét dobogója, és az a hungaroringi sokáig vezetése, vagy akár itt az Abu Dhabi szezonzáron is még Norris kergetése adott valami életjelet egyáltalán a Ferrari, hogy léteznek mint csapat. Mert hogyha Leclerc nem lett volna, két Hamiltonnal ment volna a Ferrari, vagy két Hamilton szinten versenyző pilotával, akkor a Ferrari szégyen szemre még a Williams-től is valószínűleg kikapott volna, vagy legalábbis nagyon nehéz dolguk lett volna, hogy a Williams-el csatában legyenek. De nehéz ezt eldönteni persze, mert a nagy csapatoknak azért mindig van egy akkora helyzeti előnye a középcsapatokkal szemben, hogy még egy döcögő nagy csapat is általában azért megveri a középcsapatokat. De itt Leclerc volt ez a kezel a hét dobogóval, legalább valami fényt mutatott az alagút végén, még ha alig pislák volt is.
Megjegyzem, hogy egyébként voltak, akik a szezon előtt azt mondták, hogy a Ferrari akár konstruktőri világbajnok lehet, és voltak olyan magyar szakírók is, akik arra tippeltek, hogy Charles Leclerc lesz 2025 világbajnoka. Nem te, hiszen ugye te itt az arénában elmondtad, hogy a McLarent, illetve Lando Norris-t érzed a legesélyesebbnek, és egyébként még az Inforádióban rendszeresen szakértő Vámosi Péter a motorsportol.hu főszerkesztője is ugyanezt a tippet adta, ahogy a külföldi elemzések is, de itthon, illetve bizonyos berkekben tényleg sokan bíztak a Ferrariban.
Igen, ezt nem vetem a szemükre. Ugye eleve nem szeretek tippelni. A tippverseny mindig egy olyan történet, amit az ember önmagában én magamtól sose kezdeményeznék. Nyilván az év elején, amikor vannak ilyen játékok, már csak kollegialitásból az ember válaszol rá, de ez nem az én, ahogy mondjam, nagyszerűségem, hogy telibe találtam, hogy a McLaren és Lando Norris lesz a világbajnok, hiszen ugyanezzel az erővel Piastri és Verstappen is lehetett volna a világbajnok. Mondjuk a McLaren konstruktori címét azt azért szerintem sokkal inkább előre lehetett borítékolni. De az, hogy egyébként a Ferrariban való bizadalom, az sokkal inkább egy ilyen vágyvezérelt gondolkodásnak a terméke, szerintem a legtöbb Forma 1-jel foglalkozó újságírónál is, meg a szurkolóknál is, főleg a Ferrari rajongóknál, akik minden évben úgy mennek ennek a történetnek neki, hogy jó, most már elég sok rossz évünk volt, most már nem lehet, hogy egyszerre találjunk bele, és most végre, és ott a két, van két ilyen versenyző, mint Leclerc és Hamilton, de volt, bármilyen páros mondtadnak, a Ferrari mindig zseniális pilóták mentek. Ez a csapat, ez lassan 20 éve nem tudja, hogy kell nyerni, lassan 20 éve nem tudja, hogy kell a modern érában autót építeni, autót fejleszteni, különösen ez utóbbit, az autó fejlesztését. Mert az, hogy néha olykor-olykor betalálnak egy-egy szabályéra elején, hogy mert azért valljuk be, ott sem háttal ülnek azért a számítógépeknek, ott sem nyeretlen két éves mérnökök csinálják az autókat, tehát azért a know-how meg lenne, a gyári háttér megvan. De valahogy mégsem tudnak a rendelkezésre álló szürke állományból, meg gépparkból és minden egyébből egy olyan elegyet összegyúrni, amivel sikeresek tudnak lenni, és ezt hozzá kell tennem, hogy azért ugye az utolsó sikeres Ferrari év 2007 volt, amikor Kimi Räikkönen világbajnok volt. Az utolsó nagy korszak az még a Schumacher féle korszak volt, ami előtt megint csak volt egy 20 éves, több mint 20 éves hiány, egy 20 éves ugyanilyen
hullámzás.
Hullámvölgy, bárcsak hullámzás lett volna Ferrari szempontból, de inkább hullámvölgy. És utána volt az 5 év, amit nagyon keményen megnyomtak ugye Schumacherrel, azt jó ideig építették már előtte Zsántottal, Rory Byrne-nel, Ross Brown-nal és a többiekkel, és akkor abból gyönyörűen kiszedték, amit ki lehetett, majd utána átvetett tőlük ugye ott a stafétát először a Renault, aztán utána már a McLaren, Mercedes, és a többi, és a többi. És ugye még abban, Räikkönen még ott a leszálló ágban, amikor még megvolt a lendület a Ferrari-nál Schumacher visszavonulása után, még Räikkönen 2007-ben egy ugyanilyen kiérezett VB döntőn végül is elcsakliszta a VB címet Alonso és Hamilton erről. De azt követően, tehát igazából nem mondhatjuk, hogy a Ferrari végig esélytelen volt, mert Alonsonak is voltak esélyes évei,
Vettel is volt. Massának is voltak azért 2008-ban.
Igen, de hogy ezek ilyen fellángolásszerűek voltak. Tehát, hogy konstansra sem voltak meg azok a feltételek, amik a Schumacher érában folyamatosan ott voltak. Hogy őket kell legyőzni, ők a nagy csapat, minden a helyén van a csapaton belül, a stratégia, az autóépítés, a versenyzők balansza, nyilván ott egyértelműen Schumacherre épült minden, akárki ült mellette, Irvine Barrichello második szám volt, és alá kellett, hogy dolgozzon másodhegedűsként. De látjuk a példát a McLarennél idén, hogy nyilván az a felállás sokkal inkább garantálja neked az egyéni sikert is. De azóta a Ferrari, és 2005-2007-ről beszélünk, majdnem 20 év, és azóta a Forma 1 is annyit változott technológiai, és olyan technológiák épültek bele a mindennapokba, olyan szintű dolgok változtak, betiltották ugye a teszteléseket, és egy csomó minden más megváltozott, amire a Ferrari egyszerűen nem találta megoldást. Egyszerűen nincs rá válasza, és azóta sem tud ebben az érában igazán érvényesülni, csak egy-egy ilyen felvillanásszerű, általában szabályváltozás környék években. 2017, 2022, de fejleszteni, jól fejleszteni, és folyamatosan jól fejleszteni egyszerűen képtelenek, legalábbis az elmúlt 15-20 év ezt mutatja.
Fernando Alonsónak lett volna még esélye a Ferrarival világbajnoknak lenni, és volt is olyan szezonja, ahol az ő teljesítménye közel volt a tökéleteshez, és még úgy sem sikerült.
Igen, és ott is azért Alonso volt az, aki, ha azt mondom, hogy Leclerc mentette meg a Ferrari idei szezonját, Alonso ugyanezekben az éveiben, amikor majdnem világbajnok volt a Ferrarival, a saját kiválóságának köszönhető, hogy egyáltalán ott tartotta a Ferrarit, nem annak, hogy a Ferrari annyira jó volt, mint csapat, vagy mint autó.
Van-e visszaút, akár mondjuk jövőre, Lewis Hamiltonnak és a Ferrarinak?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen az év összességét tekintve nyilván Hamilton szereplése óriási csalódás volt, és ez párhuzamos a Ferrari csalódáskeltő szereplésével, vagy teljesítményével, de alapvetően, hogy lehet innen kilépni ebből a hullámvölgyből, ennek ugye megint csak egy megfejtése lehet, amiben mindenki bízik és bízhat, hogy megint jön egy hatalmas szabályváltozás, egy óriás, ami sosem volt még a világbajnokság kezdete óta. Miután annyira fejeteje tejére és állhatnak az erőviszonyok, és annyiféle kimenetele lehet ennek, végül is a Ferrari-nál bízhatnak benne, meg a Ferrari rajongók is, hogy ezúttal a csapat kitalál egy jó alapkoncepciót, amivel már az elején előnyben lesznek, vagy legalábbis ott lesznek a legerősebbek között, és akkor van olyan jó pilótapárosuk, akik ezzel már csatában látnak a világbajnoki címért. Igen, ez lehet, hogy előfordul. De még annyi más szenárió, tehát még annyi más kimenetel is lehet. És általában a Ferrari nem ezek a szerencsés kimenetelekre jellemzők az utóbbi időkben, de vegyük azt, hogy jobbak lesznek, mint idén. A nagy kérdés még mindig az lesz, ami a nagy kérdés bennem az elmúlt 20 év tekintetében, hogy oké, van egy erős autójuk 26 év elején, és az autó hol lesz év közepén, és hol lesz az év végén. Tehát hogy tudják ezt a fejlesztési versenyt végighúzni, amiben mostanában mindenki az órukra koppintott a nagy csapatok közül, a McLaren és a Red Bull gyakorlatilag lekörözi őket ebből a szempontból, hogy milyen hatékonysággal fejleszt autót, vagy javít ki hibákat évközben.
A Mercedes pedig bizonyára próbál majd bizonyítani, és ugye a mostani előzetes esélylatolgatások szerint egyáltalán nem elképzelhetetlen az a forgatókönyv, hogy a gyári Mercedes lesz jövőre a legjobb.
Igen, ebben meg a mercedesesek bíznak nagyon, hogy akkor egy új motoréra és egy új szabályéra elején, ahogy 14-ben betaláltak, ez nekik kedvezhet. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy másik három csapat is Mercedes motorral megy, ugye az aktuális világbajnok McLaren, az Alpine, aki Mercedes motorra vált, és a Williams, akik azért szép lassan elkezdtek építkezni, és nagyon stabilan megszerezték az ötödik helyet a középmezőny legjobbjaként idén.
Két remek pilótával egyébként.
És mindenhol, és pont ezt akartam mondani, és mindenhol egyébként nagyon erős pilóta párosokról beszélünk. Egyetlen az Alpine a kivétel, de ott is csak a Colapinto az, aki kivétel, mert Gasly most amiatt, mert a leggyengébb autóban ült, nagyokat nem tudott villantani, ezzel együtt voltak zseniális futamai, top 6-os szereplései. Gasly elképesztően jó pilóta, tehát én nagyon magasra tagsálom, nagyon sokat várok Gaslytól akkor, hogyha ez a Mercedes motoros Alpine, ez egy egyértelmű előrelépés lesz. Tehát magyarul egyáltalán nem lett benne biztos a Mercedes, hogy annak ellenére nyilván a gyári csapat, saját motor, saját autó, ők tudják a leginkább magukra faragni az autót és a motort, az erőforrásrendszert úgy egészében, de arra nincs garancia, hogy övék lesz összességében így a legjobb autó. Még akkor is, hogyha övék lesz a legjobb motor, házon belül ott lesz a legnagyobb ellenfélnek a McLaren. Egy kisebb kérdőjel ott lesz a Williams, akik nagyon jó versenyzővel, abszolút felfelé ívelőben vannak, és ki tudja, hogy mennyire találnak bele ebbe a szabályrendszerbe, és ott lesz egy ilyen, mondjuk úgy, hogy zavaró tényezőként a Gasly nevével fémjezett Alpine Mercedes, akik, hogyha ezt az egész évet elengedték, és tényleg egy jó autót terveztek akkor a motor körül, amit megkapnak a Mercedes-től, Gaslyval ugye nagyon veszélyesek lehetnek. Szóval nem lesz ez abszolút egy fáklyás menet ilyen szempontból Russellnek meg Antonellinek.
Ha már egyébként a McLaren, illetve a Mercedes együttműködése és csatája. Szerinted presztízs siker valamilyen szinten a Mercedesnek, hogy mégiscsak az ő motorukkal lett világbajnok a McLaren, és ugye most már sorozatban második évben, ezúttal pedig az egyénit is behúzva, vagy ez egy fricska, hogy egy gyári csapatot, a legjobb helyzetben lévő istállót megtréfálta a McLaren gyakorlatilag két egymást követő évben?
Ezt nézhetjük sokféleképpen, ez egyszer lehet áldás is átok, de alapvetően inkább fricskának érzem. Pontosan azért, mert ugyanazzal a motorral dolgoztak, nem annyira jó körülmények között, mint a Mercedes, hiszen nem az ő autójukhoz fejlesztették azt a motort, nyilván kiismerték már ezt az erőforrást, és utána úgy építették az autót, hogy azért ezt optimalizálják, elhelyezkedés, hűtési igények és egyebek szempontjából, de egy gyári csapatnak mindig ott van az előnye, hogy mindent csak ő tud arról az egész rendszerről kompletten, és ő tudja optimálisan kihasználni az abban rejlő lehetőséget. És hogy így kaptak a McLarentől simán, azért ez inkább a fricska kategória.
A Red Bullnál bejelentették, hogy a tanácsadó, gyakorlatilag valamilyen szinten főnök, Helmut Marko elhagyja az istállót, hosszú évtizedek után lezárja Formula 1-es karrierjét. Vérveszteség ez, vagy itt volt az ideje?
Biztos, hogy vérveszteség abból a szempontból, hogy Markonak azért annyi és olyan mértékű tapasztalata van, olyan rálátása a dolgokra, ami tanácsadóként biztos, hogy azért adott esetben jól jött. Ugyanakkor nyilván 82 évesen, ha bár fizikailag én még úgy láttam ebben az évben is, hogy abszolút toppon volt, tehát nem arról szól a dolog, hogy Marko ne bírná ezt a dolgot, ezt az igénybevételt, amit a 21 verseny hétvégén jelent. Sokkal inkább arról, hogy az a Christian Horner-féle távozás úgy tűnik, hogy azért minden dominót eldöntött a Red Bullnál, vagy legalábbis megmozgatott, hiszen úgy tűnt, hogy ezzel Helmut Marko stabilizálja a helyét a csapatnál, vagy hogy ő lesz egyfajta egyeduralkodó dualján a csapaton belül. De úgy tűnik, hogy a Red Bull mostani vezetése úgy döntött, hogy a korábbi vezetőségtől úgy, ahogy van, megválik egy az egyben, hiszen Adrian Newey már távozott, Christian Horner ugye menesztették, és akkor ezzel együtt így vagy úgy, de a selyemszalagot megkapta a Helmut Marko is az év végét követően. És a Red Bull nagy sikerkorszakának három fő szereplője, az most már nem lesz ott 2026-tal a csapatnál.
És van még néhány fontos szereplő, aki már korábban elment, akár mondjuk Jonathan Whitley-t, hogyha említjük, de számos olyan szereplő, aki a korábbi években meghatározó volt. Marad viszont Max Verstappen, és az ő családja gyakorlatilag egyre inkább hangsúlyos lehet, hogyha ezt leadásul hagyják. De hát Max Verstappennel szemben gondolom, hogy semmiképpen nem érdemes a csapaton belüli erőviszonyokat alakítani.
Semmiképp, hiszen azért a Red Bullnak az a jól felfogott érdek, hogy Verstappen náluk maradjon a jövőben is hosszabb távon, hiszen 26-ra egyértelműen ott van. A szerződés egyébként tovább szól, de hát azt is tudjuk, hogy Verstappen egyértelműen ezt a 26-os évet ezt egy ilyen átmeneti évnek tekinti. Megnézi, hogy ebben a szabályrendszerben kié a legjobb autó. Hogyha a Red Bull megint versenyben lesz a világbajnoki címen, akkor nincs gond, akkor minden megy tovább a megszokott mederben és a saját csapatával. Azonban, hogyha a Red Bull egyértelmű hátrányban lesz, olyan hátrányban, ami láthatóan nem ledolgozható egy éven belül, egy év alatt, akkor Verstappen egyértelműen kiutat fog keresni, és tulajdonképpen abban a helyzetben van, amiről egyébként rengeteget beszéltünk már mi is, és minden más külföldi formegye foglalkozó újságíró is, hogy ő választ. Gyakorlatilag a piacot tulajdonképpen Verstappen irányítja. Bárhova mehet, bárkinek bejelentkezik, ott nyitott ajtók várják. Természetesen ez a McLarenre nem igaz, mert ott azért a pilótapáros fix, és egyelőre nem érzem azt a enyhülést Zak Brown és Max Verstappen között, bármennyire elismerik a kvalitásait, hogy ő oda bejelentkezzen, de tulajdonképpen ha megnézed, hogy korábban a Ferrarival mennyire rosszban volt, vagy milyen kapcsolata volt a Mercedes-szel, ahhoz képest most azt gondolom, hogy akár a Ferrarinál, akár a Mercedesnél tártkarokkal várnak egyébként.
Összességében mennyit számíthatott Helmut Márkó távozásában az utolsó előtti verseny hétvége, amikor gyakorlatilag Antonellit hibáztatta azért, hogy Norris nem az ötödik, hanem a negyedik helyen végzett. Ez egyébként utólag érdekes lehet, bár ugye a szezonzáron, hogyha nyilván az a helyzet az akkori pontállásnak megfelelően, akkor Piastri elengedte volna Norris-t, és akkor is ő a világbajnok.
Én nem hiszem, hogy ez sokat nyomott alatba, most ezt kívülről sokan ezt ebbe próbálják belelátni a döntést, nem hiszem, hogy emiatt dönteni így a Red Bull, hogy megváljon Márkótól.
Bár nem volt elegáns az a megjegyzés.
Nem, de utólag bocsánatot kért, tehát alapvetően azért a szokásával ellentétben azért belátta, hogy itt ezt rosszul látta ezt a dolgot, de csomó olyan dolog van, és nyilván ezek pletykák, és ha a fele igaz, vagy a fele sem, vagy akár az egész ügyet. Alex Dunn volt egyébként a legérdekesebb történet nyáron, mert nagyon kurtán furcsán kilépett a McLaren junior programjából, ugye az F2-es bajnoki címért csatában levő versenyző, és ugye nagyon váratlan volt a dolog, és egyértelműnek tűnt, hogy miután bejelentették, hogy a McLaren szétválnak az útja, hogy év közben, ami teljesen szokatlan, ugye ezt mikor teszi meg egy versenyző? Akkor, hogyha egy másik szerződés várja, hogyha valahova máshova átcsábították. És én abszolút vártam is a Red Bull bejelentést, de sosem történt meg. És ugye most meg azt mondják a hírek itt a Helmut Marko távozás kapcsán, hogy ez volt az egyik fő indok, mert hogy a háttérben álltak, Helmut Marko le is szerződtette már Alex Dunnt, de nem beszélte ezt meg a Red Bull vezetőségével, akik nem akarták Alex Dunnt a Red Bull junior programjába. És ezért utólag, miután már aláírt szerződése volt Dunnal, állítólag sok elég vaskos összeget kellett fizessen Alex Dunnak a szerződés, a nemrég aláírt szerződése felbontásáért a Red Bull, de hogy önmagában attól, hogy Helmut Márkó saját szakállára intézte a dolgot, ez nem tetszett Oliver Mintzlaféknak, és általában ez volt a fő ok arra, hogy Helmut Márkótól idő előtt, hiszen még jövőre élő szerződése lett volna 26 év végéig, megváltak ennek az évnek a végén.
Mikor térhet vissza a Formula 1-be Sebastian Vettel, akár mondjuk csapatvezetőként?
Hát itt most nyílik egy ajtó. Ez egy jó kérdés, mert ugye Vettel adná magát, teljesen egyértelműen a szituáció, mostában láttuk versenyeken már megjelenni, de az, hogy versenyeken megjelensz, és ott vagy mondjuk egy napot, pénteken, vagy szombaton, vagy a versenynap, vasárnap, vagy minden verseny hétvégét végig darálsz egy 24 futamos szezonban, és közben a háttérrel, a gyárral, minden mással foglalkoznod kell. Azért Vettel nem ezért hagyta ott szerintem a világbajnokságot néhány évvel ezelőtt, hogy most megint ott hagyja az éppen növekedésben levő tinédzser, vagy lassan tinédzser, vagy lehet, hogy már az egyik lánya tinédzser is, gyermekeit, és ne láss őket azért, mert nem versenyez, hanem csapatot vezet, vagy csak csapat tanácsadóként működik. Szóval azt inkább el tudom képzelni, hogy Vettel valamilyen lazább tanácsadói szerepben, úgyhogy egy évben mondjuk a versenyek felére utazik el, és ott sem csütörtöktől vasárnapig elkezdett belefolyni a Red Bull életébe, de ettől még egyértelmű, hogy szükséges lesz pótolni Helmut Márkót, és hogy valamilyen új hierarchiát is fel kell építeni a Red Bullon belül. Megmondom miért. Azért, mert Verstappen mehet is, meg maradhat is. Ha Verstappen marad, akkor az aranytojás tojótyúk náluk van, és abszolút köré építhetnek mindent, és úgy folytathatják tovább, ahogy eddig. De ha Verstappen távozik, mert a Red Bull nem épít olyan jó autót jövőre, és olyan jó motort, akkor bajban vannak, mert akkor megint csábítóvá kell tenni a csapatot. Nyilván azért még a Red Bull elég sok versenyzőt el tudna érni, hogyha lenne hirtelen üresedés a Verstappen helyén, és nagyon sokan szeretnének oda menni, de az már egy olyan helyzet lenne, amiben nem egy győztes Red Bullba mész, hanem egy magát újraépítő Red Bullba. És önmagában, ha én lennék a Red Bull tulajdonosa, Oliver Mitzláf valószínűleg ugyanígy gondolkodik, akkor nekem a Verstappen nélküli létemet kell megalapoznom, és bebiztosítanom a következő 5-10 éves távlatra, mert Verstappen bármikor azt mondhatja, hogy távozik, még akkor is, ha velünk marad, lehet, hogy nyer még 2 WB címet, és utána azt mondja, hogy elege volt, 30 éves, 6-szoros világbajnok lenne, vagy elérni a 7-et, és utána távozik. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz megmondani, mert sokat beszélt arról, hogy nem akar itt 40 éves koráig ebbe a mezőnybe vezetni, még sok minden más szeretne megvalósítani.
Mennyire lesz stabil Laura Mackies helye? Ő a szezon közben Christian Horner leváltása után érkezett.
Szerintem ő ezzel a szezonhajrával, amit itt a csapat összerakott, persze ez még az a gárda rakta össze, akit még Horner irányított, hiszen azért ezek a fejlesztések, amik beértek az őszre, azok nem Mackies fejéből pattantak ki, hanem még ugyanaz a mérnöki gárda rakta össze, akit még Horner irányítgatott, de Mackies hozott egyfajta nyugalmat, egyfajta tényleg mérnöki hozzáállást, egy picit más látásmódot, amit ahhoz képest, amit Horner belerakott, és nem is mondom, hogy ez egyik jobb a másoknál, egyszerűen csak más megközelítése van, és ennek nyilván a Mackies-féle mérnöki háttér sokat nyom alapba ennél a szituációnál. Szóval azt gondolom, hogy Mackies eléggé megszilárdította a helyét, és az ő vezetői szerepe nem kérdés a jövőt illetően, legalábbis 26-ot illetően mindenképp a helyen van. Mellé kell találni valakit, ha egyetlen akar valakit találni, hiszen Márkonak egy ilyen furcsa szerepe volt, kicsit ilyen liberót játszott, hogy labdarúgóhasonlatot hozzak, tehát hogy neki aztán ilyen szabadon mozgott, azt a kötetlen szerepben nem is a Red Bull versenycsapata alkalmazta, hanem maga a Red Bull gyár, mint egy tanácsadó, és ezzel, hogy Márkó kikerül, nem biztos, hogy bárkit ebbe a pozícióba oda kell rakni. Szóval ez a nagy kérdés, hogy Mackies átviszi ezeket a szerepköröket, és lesz valaki, lesz egy scout a háttérben, aki majd egyébként nézegeti a junior versenyzőket, vagy Fettet veszik föl arra, aki nem is kell, hogy járjon versenyekre, hogy nézen körbe a világban, és kicsit jobban vesse rá a tekintetét a fiatalokra, hogy kit érdemes berakni, még betagozni a Red Bull junior programjába. De tehát, hogy egy más rendszerben megy tovább a Red Bull, hogy nem is kell pótolni Helmut Márkót.
Mekkora hiba volt Sergio Pereznek a menesztése egy évvel ezelőtt?
Ez egy nagyon nehéz. Utólag mindig okos az ember, azért erre ezt hozzá tudom tenni.
Akkor majdnem mindenki kirúgta volna.
Az biztos, én is egyértelműnek éreztem, mint ahogy Cunodát is ugye egyértelműen érezzük, hogy Adzsának jönnie kellett, de hát tudjuk, milyen nehéz helyzetben volt. Ez a Verstappen csapda, ugye erről is már szerintem veled is beszéltem, hogy önmagában az, hogy van egy ennyire jó versenyző, aki szinte bármilyen autóval, bármilyen nehezen vezethető beállítással is képes. Azért mondom, hogy szinte, mert volt, amikor már ő sem volt képes, mert volt olyan szakasza a szezonnak, idén is, meg tavaly is. De hogy még mindig a jéghegy csúcsán lavírozva, egyensúlyozva a Verstappen el tud vezetni olyan autókat, amiket a nagy átlag Form 1-es pilóták már nem tudnak elvezetni, pedig ők is elképesztően jó versenyzők, az becsapta a Red Bullt az elmúlt években, és egy olyan fejlesztési irányba vitte el őket, amiben már gyakorlatilag csak Verstappen által vezethető autóból lehetett kihozni maximumot. De ugye ilyenkor a mérnököket sem tudom, hogy mondjam, emiatt megróni, mert mérnökként mire utazol? Arra, hogy a lehető legnagyobb leszorítőröt generáld a szélcsatornában és a számítógépes tervezői programokban, hogy utána a pályán azt tizedekre vásd, előnyre vásd. Na most onnantól kezdve neked egy bizonyos modell azt mutatja, többféle verzióból, ahogy válogatnak évközben, szűkítik egyre, hogy hány verzióból lesz meg aztán a végső döntés. A bizonyos egyfajta modell extrém magas leszorítőerős számokat mutat, és nagyon-nagyon jó tempót, akkor arra nem fogsz letenni, hogyha van egy ember, aki azt képes vezetni. Hát miért mennél egy olyan irányba, ami 4-5%-kal alacsonyabb leszorítőt generál, de csak 3-mal vagy 2,5-el. Amikor van egy olyan, ami a legjobbnak tűnik. Persze, hogy megpróbálod azt fejleszteni, és hogyha Verstappen azt mondja, hogy ő menni tud vele, és látod a köridőkön is, meg minden, hogy ő megy vele, akkor a második számúval megpróbálsz valahogy túlélni, de hát végül is a VB címre mész, és alapvetően a legjobb autót akarod gyártani. Itt ez a Verstappen csapda, hogy gyakorlatilag Verstappen olyan autókat is elvezet, amit nagyon kevesen lennének képesek mellette, vagy talán senki, és ebből kell egy kicsit visszabutítani a Red Bullnak, hogy olyan autót építsen, amit a második számú pilóta is el tud vezetni, de még Verstappen még mindig ki tudja belőle aknázni a benden erről maximumot, és az elég ahhoz, hogy VB címet menjenek.
Ha sorrendet kellene állítani, ki volt a második, illetve a harmadik legjobb a teljesítményt, az egyéni teljesítményt nézve 2025-ben nálad?
Az első kettő nálam Verstappen és Russell, csak egyéni teljesítményt nézek, nem, semmiféle ponttáblázat nincs.
Ebben a sorrendben.
Ebben akkor. A sorrendben, és nyilván a harmadik azért Norris, mert az év végére nagyon összeszedte magát nagy nyomás alatt, és azért összességében Norris és Piast is elképesztően erős évet teljesített. Tehát, hogy azért nem lett egyikük sem hamar a világbajnok, mert a másik volt a csapattársa. A Piastrinek egy könnyebb csapattársa, vagy Norrisnak egy könnyebb csapattársa, mindkettő már sokkal hamarabb világbajnok lenne ezzel a McLarennel, és akkor nem is beszélgetnénk semmiről. Tehát ezt pont egymásnak tették nehézzé, egymás jelenlétével, de ez a McLaren versenyfelfogása, és az, hogy két dudás ül egy csárdába, és az jövőre is meg lesz.
Verstappen pedig nem nagyon szembesült olyan helyzettel az elmúlt években, hogy a csapattárs veszel tőle értékes pontokat. Persze Sergio Perez volt, hogy néhány futamot meg tudott nyerni, de nem túlságosan sokszor.
Nem, Pereznek a jó pályáin, a leginkább Bakuban mondjuk, voltak mindig esélye, és ugye ott volt több győzelme is, és ott rendszeresen elé tudott kerülni Verstappennek, meg meccsben volt vele, de nagyon kevés ilyen volt. Most Perez innentől kezdve ugye visszatér a Cadillac-kel Bottas mellett, Perezben most lehet egyfajta ilyen utólagos visszaigazolás arra, hogy ő nem teljesítette, ugye ilyen, így is nyilatkozik mostanában, hogy ez abszolút nem rajta múlt, lám-lám, most már mindenki láthatja, de ez nem azt jelenti, hogy Perez Verstappen szintjén lenne. Tehát ugye itt ez a nagy kérdés ebben, hogy itt van egy ilyen olyan furcsa csúsztatásszerű kommunikáció, hogy ezzel most nem azt bizonyítja Perez, hogy ő van olyan jó pilóta, mint Verstappen, csak az, hogy mennyire nehéz helyzetben volt a Red Bullnál, hogy egy olyan autót kellett vezessen, amit igazából csak Verstappen tudott elvezetni, de az volt a gyors autó. Tehát, hogyha egy lassabb autót kapott volna, aminek kényelmesebb beállítási tartománya van, lásd idén a Racing Boost mennyire jók voltak. És tudod, mennyire jó volt a Racing Boostban, és aztán mennyire nem tudott mit kezdeni, vagy a Red Bullban, vagy mennyire rosszul teljesített Lawson azon a két futamon, és aztán utána megmentette a karrierjét a Racing Boost-szal. Tehát egy szélesebb beállítási tartományban, egy megbocsátóbb, megengedőbb autóval sokkal könnyebben mész gyorsan, de hogyha abszolút értelemben a köridő szempontjából az a lassabb, akkor egy top csapat nem fogja ezt választani, mert nyerni akar. Mert minden top csapat erre megy. Itt ebben a balanszírozásban van ez a McLarennek volt egyébként a saját problémája hosszú éveken keresztül, hogy tipikusan McLaren fejlesztési probléma volt, hogy túlságosan az abszolút leszorító erőre mentek, mint sem a használható leszorító erőre. Most a Red Bull ment be a csapdába Verstappen miatt, mert Verstappen tudja még akár a számok által mutatott leszorító erőt is használni a legtöbbször, ami egyébként vezethetőség szempontjából már nagyon nem kellemes.
A McLaren óriási fölénnyel nyerte meg a konstruktőri világbajnokságot, mégis kapott hideget, meleget gyakorlatilag mindenkitől az elkövetett bakik, illetve esetleges következetlenségek miatt, vagy legalábbis vélt következetlenségek miatt. Meg lehet azt kérdőjelezni, hogy idén a McLaren volt a legjobb csapat?
Nem. 833 pontot gyűjtöttek, aztán majdnem kétszer annyit, mint a második Mercedes. Csináltak egy olyan autót, ami hidegben, melegben, lassú pályán, gyors pályán, tűzön, vízen, bármikor a legjobbak közt volt, a legtöbbször a legjobb autó volt, néha a Red Bull jobb volt nála, két verseny hétvégén a Mercedes jobb volt mindenkinél, Russell-el, ugye Szingapurban és Kanadában, de mindig ott voltak a McLarenek. Tehát nem volt olyan, hogy a McLaren ne tudta volna, hogy merre van előre.
Baku nem sikerült jól többokból.
Baku nem, de ott nagyon szerencsétlen időjárási körülmények voltak a végére, ott a szemerkélő esővel, meg minden egyébben. Az, hogyha egyébként normál körülmények között zajlik, akkor megint csak ugyanúgy meccsben vannak. De hát ilyen egy év, nem lehet tökéletes évet húzni. 24 futamból mindig közben jön valamibe egyszer megbotlasz a saját cipőfűződbe, de összességében nagyon gyorsak voltak a kerékcseréknél, a legtöbbször azért jól kezelték ezt a Norris Piastri egyenlősdít, és alapvetően azért csináltak egy olyan autót, ami gyakorlatilag magasan, torony magasan megnyerték ezt a VB címet. Szóval őnekik nem kell azzal foglalkozni, hogy ki mit mond róluk, mindkét világbajnoki címet behúzták, és az önmagában elmondja, hogy mennyire volt ez a csapat jó idén.
Zak Brown és Andrea Stella párosa mennyire szerencsés így hosszabb távon?
Szerintem jól működnek. Az, hogy szerethetők vagy nem, az nem számít. A Hornert és Márkot sem szerették rengetegen.
Sőt.
És Toto Wolff sem, a szíve csücske mindenkinek. De, és Frederick Vasseur sem lenne az, hogyha Ferrari nyerne. A szegény Vasseurt azért szereti mindenki, mert ott szenved a Ferrarival, de erre most már ne térjünk ki még egyszer. Szóval alapvetően én azt gondolom, ez egy jó páros. Tehát olyan szempontból jó páros, hogy Stella a higgadt, mérnöki gondolkodású, nagyon korrektül, részletesen elmondja mindig, hogy melyik megoldás mögött mi volt, mi van. Én imádom ezt a fajta hozzáállást. Zac Brown meg a bohóc, aki viszont nagyon jól tudja a befektetőket kezelni, a szponzoroknak simogatni, elképesztően jól épít, egy jó marketinges, és nagyon jó érzékkel megtalálta azt a fajta Forma 1-es szápamedencét, hogy ő mindenkibe jókor harapjon bele, nagyon-nagyon figyel arra, nézd meg, hogy Christian Horner volt a céltábjára jó ideig, most elment Horner, egy ideig Verstappent is elkezdte, most Verstappent elkezdte nagyon szeretni, de mindig vannak olyan kiszólásai mindenki fel, aki aktuálisan éppen rájuk veszélyes, hogy azért odaszúr, odabök.
De jó, nem túl nagy.
Egyelőre nem túl nagy, de Brown nagyon élvezi ezt a szerepet, és nyilván nyerekben van, hiszen sikeres éveken vannak túl, két konstruktori VB cím, most egy egyéni Norrisszal, tehát most lehet nagy a mellény. Ugye majd az lesz, akkor nyal vissza a fagyi, hogyha ők is problémába futnak, már pedig előbb-utóbb ez bekövetkezik, hiszen a világ így működik. És alapvetően a fagyi majdnem visszanyalt, hogyha Verstappen kicsit jobban kezeli azt a tükirolás Barcelonában, vagy bármit a Red Bull, akkor az egyénit elbukták volna Verstappennel szembe. De azt hozzá kell tennem, hogy Zac Brownnak is, megint csak a javára írom, hogy erre szerintem veled hosszan is beszéltünk, hogy amikor 17-ben a csapat élére került, akkor nagyon sütkerezett a média fényben, és rendkívül sokat szerepelt, és aztán a háttérbe lépett. És amikor a háttérbe lépett, akkor kezdett ez a csapat igazán működni. Picit szerintem ott ő is szembesült azzal, hogy azért nem ő a főszereplő ebben a történetben, és azt viszont zseniálisan összerakta, hogy lehet ezt a csapatot a slamasztikából kihúzni. Stellát nagyon jó érzékkel választotta ki csapatfőnöknek, és azóta ugyanazért nagyon előtérben van, látod, a győzelmeknél állandóan ott ugrál a versenyzők között, és a többi, de ezt azért nézzük, tudjuk be annak, hogy még ezt nem élte át. Tehát valószínűleg ezt szezonokon keresztül nem fogja csinálni, nem fog ott ugrálni majd az 50. közös győzelmüknél, most még csak 20 volt eddig, ugye 11 Norristól, 9 Piastritól, de azért összességében, szóval Zac Brownnal sok mindent lehet mondani, és elég megosztó figura ő is, de nagyon ráérzett arra, hogy mit kíván egy Forma 1-es csapat vezetése, és összességében ennek az egész hajónak a működtetése, aminek egyébként csak az egyik lába a Forma 1, persze a legfontosabb, de ott van egy csomó más projekt körülötte, és egyelőre mindet sikeresen irányítja.
Ki volt az év legnagyobb csalódása?
Lewis Hamilton.
Ki volt a legjobb újonc 2025-ben?
Isaac Hadjar.
Melyik volt a legjobb verseny, vagy verseny hétvége?
Hú, de nehezet kérdez, rengeteg jó verseny hétvége volt. Talán a Silverstone egy óriási kavarodás volt, és ott hülke meg dobogója miatt, meg aztán különösen fönn volt a habatortán, úgyhogy talán Silverstone mondanám, de lehet, hogyha újra kérdezed, akkor ötösével mondanék másokat. Voltak emlékezetek is versenyek nagyon.
Ugye a szezon hajrájában Brazília, de hát az interlagoszi pálya az legendás.
Az is. Hát Brazília általában nagyon jó versenyeket hoz egyébként.
Mennyire vált be a költségvetési sapka az elmúlt években?
Szerintem nagyon bevált. Nagyon bevált. Ennek köszönhető ez az évközbeni folyamatos fluktuáció az, hogy elindulunk az év elején egy fixnek tűnő erőviszonnyal, és aztán ez megváltozik az év első harmadára, megváltozik a nyár közepére, megváltozik őszre. Nem tudsz büntetlenül fejleszteni, nem tudod erőből, pénzből megverni a többieket, hanem ésszel, fifikával kell, hatékonysággal kell, és nem egyformán osztják be a csapatok, hogy ki mikor, melyik serpenyőben mit rak be, egy kicsit kivár, megvár, ráfejlesz, aztán jön egy jó fejlesztés, nézd meg a házt, el voltak tűnve, aztán jött egy austini fejlesztés, és a végén Berme majdnem dobogon volt Mexikóban, és egy zseniális évvégét hoztak, akkor most is nagyon erős pontokat szerzett itt Abu Dhabiban. Szóval nagyon érdekes hullámzást ad az évnek, és szerintem nagyon jót tett egyébként. Tehát a kellett a költségsapkának ez a néhány év, hogy beálljon, de most szerintem már, hogy rendszerszerűen működik, most szerintem tökéletesen hozza azt, amire tervezték.
Kommentátorként egy-egy verseny hétvégén, mivel mennyit törődsz? Telemetria, adatok, nyilatkozatok, hogy lehet ezt súlyozni?
Hát telemetriával törődöm a legtöbbet nyilván, de akkor is nyilván adott példákat veszek elő, tehát péntek, szombat, vasárnap folyamatosan nézem azokat, amik ráutalnak dolgokra, különösen a futam előtt, hol volt tempó különbség, ki mennyit hagyott benne, kinél volt még tartalék esetleg, ami nem jön a köridőkből vissza, melyik autó hogy van beállítva, milyen hatékony az egyenesekben, milyen hatékony a DRS-et, tehát azok telemetriát nézik a legtöbbet, nyilván a saját érdeklődési köröm szempontjából is. Nyilatkozatokat is azért meghallgatom, mert az a versenyzők néha elejtenek olyan félmondatokat, amiből azért tudsz olvasni, hogy mi lehetett a problémája az autóval, milyen beállításokkal mehettek, mennyire tűnik magabiztosnak vagy sem. De alapvetően azért pusztán a technikai hátteret próbálom olyan szinten tartani, hogy abból a verseny elé már úgy üljek le, hogy egy viszonylag jó látásom legyen. Nem tudom, hogy mi történik, de úgy nagyjából nekem is meglegyen a valószínűsíthető lehetősége stratégiai szempontból, meg tempó szempontjából, gumiválasztás szempontjából.
A mostani felújítással, amely néhány hónap múlva zárul, a Hungaroringnek milyen szerepe lehet a Formula 1 történetében, jövőjében elsősorban?
Én remélem, hogy nagy szerepe, remélem, hogy továbbra is a Hungaroring a hosszú időn keresztül marad a Forma 1-ben, egyelőre úgy néz ki, hogy igen, eleve ugye a mostani szerződés meg hosszú-hosszú évekre szól, és ott van benne még egy hosszabbítás.
Szerették a változásokat az ideérkezők?
Abszolút, szerintem teljesen rendben volt, és azt kell mondjam, hogy magyarként tényleg, ha kimegyünk egy ilyen helyszínre, amit egy ekkora költségvetéssel úgy tettek föl, és egyébként 40 éve járunk oda, 39, vagy ugye 40 nagy díj volt, eddig jövőre lesz 40 éves, akkor eleve a fejünkbe ég, a szemünk előtt látjuk az elmúlt futamokat, és az összes pici zugát ismerjük a pályának, és valami olyan monumentális változás volt, amire azt kell mondjam, és jó érzésekkel azt mondanom a Hungaroring felújítása kapcsán, hogy nem úgy mentem ki, hogy Jézus Mária, erre ennyi pénz elment, és erről majd hogy mondunk valami jót, mert közben nincs azon a szinten, ahol a nyugati pályák vannak, hanem úgy mentünk ki, és úgy jöttünk el, és úgy jöttek el a külföldiek is, hogy ez abszolút top szint. Tehát olyan színvonalon csinálták meg, hál' Istennek a pályát, hogy a külföldiek is mindezzel például, és rengeteg külföldivel beszéltem, és nem úgy, hogy mikrofon előtt meg hivatalosan, hanem négy szem közt, és mindenkinek leesett az áll, hogy mi lett a pályából, jó értelembe véve, hogy mennyire ultramodern lett, és mennyire tökéletesen lett megcsinálva, ráadásul még nem is látták az igazi valójában, mert még most szépül meg igazán, 2026-ra fejeződik majd be minden, akkor kerül a helyére a sajtóközpont és minden egyébet, nem voltunk ugye a föld alatt idén, a Magyar Nagydíj alatt, úgyhogy Hungaroring ilyen szempontból szerintem nagyon jó helyen van, és igazi égköve nem csak a magyar versenyeknek, hanem úgy egyébként szerintem a teljes formegyes naptárnak.
A szokottnál jóval több tesztelés jön 2026 első hónapjaiban, de a tesztektől függetlenül bármit mersz-e tippelni 2026-ra az élvonalat tekintve?
Semmit. Ez amikor annyira vakon megyünk bele, tehát valószínűleg az Alpine a Mercedes motorral nem fogja a világot megváltani az első évében, de lehet egy meglepetés csapat, ha jó Mercedes motor. Nagyon kíváncsi vagyok az Adrian Newey vezette Aston Martin, ami Honda motorra vált, hogy a Honda hogy tud visszaérkezni a Forma 1-be, úgyhogy sikeresen zárták a Red Bull-os éveiket, és ugye ott már azért nagyon komoly tudásuk volt hibrid rendszer fejlesztésben, és azért az még nem felejtették el, mert nem telt el annyi idő. És nagyon érdekes a Red Bull saját motor fejlesztő programja is, ugye a Forddal karöltve. Jön az Audi saját autóval, amit persze az Auberre épül, de a motor teljesen saját lesz. És jön a Cadillac, akik ugyan a Haas 2.0-át csinálják meg most meg 2026-tól, tehát mindent megvesznek a Ferrari-tól, majdnem mindent, amit meg lehet venni, de maguk építik az autót már az elejétől kezdve. Szóval hogy nagyon sokféle variáció lesz a mezőnyben, és egyszerűen nincs is értelme tippelni, mert annyira sok minden változik, hogy ebben a sok változóban rengeteg helyen el lehet majd vérezni. Inkább azt mondom, hogy én olyan évre számítok, amiben nagyon sok változás lesz. Tehát elindítjuk Melbourne-ben majd a szezon március 8-án, és amit Melbourne-ben látunk, az köszönő viszonyban nem lesz azzal, amit majd az év vége fele látunk, és közben is olyan fluktuációk és olyan hullámzások lesznek, és rendkívül gyors lesz a fejlődés. Tehát olyan mértékű fejlődés lesz, hogy szerintem sokszor nagy díjról majd leesik az állunk, hogy az a csapat, aki előbb utolsó volt, az hogy kerül a dobogóra.
Benne lett a pakliban akár olyan változás, hogy egy futball példát nézzünk, mint mondjuk a Liverpoolnál, hogy egy csapat simán megnyeri az angol bajnoki címet, majd a következő szezonban, a szezon harmadánál elveszti az esélyét arra, hogy megvédje azt. Nem feltétlenül a McLarenre gondolok, de mondjuk egy top csapat eshet akkorát?
Alapvetően azért nem esett a top csapat akkorát, mert azért a motoréket saját maguk gyártják. És hogyha abban az esetben lehet nagy zónás, ha valaki nagyon mellé nyúl a motorfejlesztéssel. Tehát ha valamelyik motorgyártó teljesen mellé megy, és ez mondjuk a Red Bull a legnagyobb veszély, vagy
és
az
a
Audira,
Mercedesnél a legkisebb.
És a Mercedesnél a legkisebb, az Audira szintén. Tehát ők nagyon elveszhetnek akkor, hogyha a motorfejlesztésben nagyon mellé nyúltak, hiába építenek jó autót. Most ugye innen nézzük, így súlyozzuk. Ugye a Cadillac van egyértelműen a legvégén, mert autót sem építettek még, és hiába vesznek Ferrari motort, amíg megértik az egész rendszer működtetését, valószínűleg a Cadillac lesz a sereghajtó, hogy milyen lemaradásban, ezt nehéz megmondani. Az Audi azért lesz nehezebb helyzetben, mert nem épített még saját motort, nem integrált még autóba, és hiába van nekik ott a Sauber, azért ezt újra el kell integrálni, ezt újra be kell lökni ezt a csapatot, mert nem egy kis csapat lesz, hanem már egy gyári. Tehát ezt így az Audi motorral együtt valószínűleg ott problémásabb lesz. A Red Bull annyival lesz könnyebb helyzetben, hogy ott van mellettük egy gyár, a Forddal, és már jó ideje azért a Honda know-how-t is felhasználva tervezik ezt a motort, valószínűleg nincsenek az elejétől kezdve majd a Mercedes meg a Ferrari szintjén, de ők viszont tudnak jó autót csinálni, lásd az év végét, hogy milyen volt Verstappennek a Red Bull-al, tehát ott egy top autóval még egy lemaradásban levős motor még azért valamennyire küzdelemben lehet, habár valószínűleg nem a világbajnoki címért. És a következő lépcső az már az Aston Martin a Hondával, akik ugye bukdácsoltak, de ott lesz Adrian Newey, akiben nagyon-nagyon sokan bíznak, hogy ez az egy sokkal jobb autó lesz, a Honda pedig valószínűleg motorikusan azért nem lesz olyan messze a Ferrari-tól és a Mercedes-től, és ki tudja, lehet, hogy a legjobb motor lesz, és nyilván a Ferrari-tól meg a Mercedes-től várjuk motorikusan a legnagyobb előrelépést, vagy azt, hogy ők kezdjék erősen, de a Ferrari-nak előbb jó autót kell építeni, de a Mercedesnek is jó autót kell építeni, mert az elmúlt 4 évben ők sem tudtak. Szóval összességében pont ettől lesz nagy a kavarodás, hogyha a McLaren csinál egy jó autót, mennyire tudja majd kihasználni a Mercedes erőforrásrendszerben levő összes lehetőséget a legelső évben. Nem biztos, hogy az elején lehet, hogy lesz egy jó autójuk, de nem tudják úgy integrálni még, ahogy a gyári csapat. És ugyanez igaz a Williamsre, az Alpina. Érdekes, rengeteg kérdés van, és épp ettől ennyire izgalmas nekem ez a 2026-os változás, mert nincs egy egyértelmű favorit.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Gábor.
Köszönöm én is.
Önök az elmúlt bő 50 percben Weber Gábor friss, primadíjas Formula 1-es kommentátort hallották. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.